1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. július 10-én csütörtökön. Az éjszakás technikus Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napon a római katolikus liturgiában köznap van, a görög katolikus egyházban pedig a mai napon a nikápolyi 45 vértanú emlékét tisztelik, és a mai napkelte időpontja 4 óra 50 perc, a napnyugtájé 20 óra 37. És most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai hírek után mondok majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Ó Jézusom, add kövesselek téged azzal, hogy az emberek üdvösségének ügyét életművemmé teszem. Oly mértékben, hogy az üdvözítő szó tökéletesen kifejezze, ami vagyok, mint ahogy tökéletesen rámutat arra, hogy ki vagy te. Ezért mindenkinek mindene akarok lenni. Szívemben azzal az egyetlen vágyjal, hogy téged adjalak a lelkeknek. Uram, gyújts föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját. Hadd legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek. Hadd tudjam a lelkek javát minden elé helyezni. Hadd használjam fel minden lehetséges eszközt a hitetlenek megértéséért és üdvözítéséért.
Hallgassák meg híreinket! A kormányzat szeretné megszólítani a magyar diaszpóra tagjait világszerte, a fiatalokat, hogy épüljenek azok a kapcsolatok, amelyek erős megtartó erővel bírnak a nemzet számára, közölte Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Az államtitkár a Kárpát-medencei nyári egyetem megnyitóján kifejtette, mindent egybevetve talán 20-30 ezret is elérheti azon magyar hallgatók száma, akik az ország határain kívül felsőoktatásban részesülnek a szomszédos államok területén. Elmondta, a programban résztvevők számát szeretnék majd bővíteni, megszólítván azokat is, akik esetleg még nem is tudnak erről a lehetőségről. De ez egy remek kezdet és szép hagyomány, aminek még egyszer köszönöm, hogy az ELTE jelenlegi vezetése folytatója volt és éltetője, jelentette ki. Egyhangulag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa júniusban. Olvasható jegybank honlapján közzétett rövidített jegyzőkönyvben. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, írták. A június 24-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,5% maradt. Országszerte 260 helyszínen avatkoznak be a vízhiány enyhítése érdekében, és segítik csökkenteni a klímaváltozás káros következményeit, jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a lakiteleki szivattyútelepen. Hubai Imre a vízhiány elleni védekezésről, az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásáról szólva arról számolt be, hogy a 4,7 milliárd forint rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi, hogy Magyarországon minél több vizet tudjanak megtartani a tájban, minél több vizet tudjanak juttatni ökológiai vízpótlás céljára, illetve fel tudják tölteni a víztárolásra alkalmas és akár már évek vagy évtizedek óta kihasználatlanul álló tereket. Az államtitkár elmondta, Magyarország kormánya érzékelte a rendkívüli aszály okozta vízveszteség problémáját. Éppen ezért idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a gazdálkodóknak. Ezt a kormányzat átvállalta, és a központi költségvetésből fedezi a gazdálkodók helyett, tette hozzá. A július 7-i-8-ai viharkárokkal kapcsolatban július 9-én reggelig több mint 5700 kárbejelentés érkezett az egyik biztosítóhoz, amelynek szakértői úgy becsülik, a viharkárok által okozott kár nagysága eléri a 850 millió forintot, közölte a biztosító a távirati irodával. A tájékoztató szerint még mindig érkeznek viharkár bejelentések. A feldolgozásuk folyamatos, előzetes adatok alapján a biztosító társaság a 10 000-et is meghaladó bejelentésre számít. A közleményben ismertetik, hogy a már feldolgozott bejelentések alapján eddig Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Pest vármegye a leginkább érintett térség, de az ország teljes területéről érkeznek bejelentések. A bejelentett károk a veszélynemek széles palettáját lefedik, a listán kidőlt fa, felhőszakadás miatti elöntés, tetőfedés sérülése, beázás is szerepel. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Többfelé valószínű zápor, elszórtan zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati északi szél, csak a Miskolc-Békéscsaba vonalban lehet mérsékeltebb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. De az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a teremtés védelemért tartott szentmisén. Az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. Egy háborús világban az egyház legyen az egység jele. Greg Bíboros a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Leó pápa a teremtésvédelemért tartott szentmisén az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Mindössze néhány nappal azután, hogy megkezdte nyári szabadságát Castel Gandolfóban, 14. Leó pápa bemutatta az első teremtésvédelemért tartott szentmisét, amely a római misekönyv új része. A szentmisére a Róma közelében lévő pápai nyári rezidencián található Laudato Si faluban egy oktatási központban került sor. A szertartáson a központ munkatársai is részt vettek.
Questo che stiamo celebrando nella bellezza, una cattedrale si potrebbe dire naturale.
Prédikációja elején a Szentatya rögtönözve megjegyezte, hogy a szentmisét a szépséggel övezett, egyfajta természetes katedrálisban tartják. Megjegyezte, hogy a Laudato Si falu elrendezése, amelynek elején egy oltár és a közelében egy vizes medence található, az ókori keresztény templomokra emlékeztet, amelyek a bejárat közelében helyezték el a keresztelő kutat, annak szimbólumaként, hogy a keresztények a vízen keresztül haladtak át, hogy megtisztuljanak bűneiktől és gyengeségeiktől. Leó pápa sajnálkozva szólt a világszerte embereket sújtó számos természeti katasztrófáról, amelyeket gyakran, legalábbis részben, az emberi túlkapások és életmódunk okoz. Imádkozzunk sok ember megtéréséért is, mind az egyházon belül, mind azon kívül, akik még mindig nem ismerték fel a közös otthonunkról való gondoskodás sürgősségét, mondta a pápa. 14. Leó az előkészített homíliája szövegére hivatkozva megjegyezte, hogy a Laudato Si falu nyugodt környezete ellentétben áll a globális felmelegedéssel és a világunkat sújtó fegyveres konfliktusokkal. Mégis a szent év közepén valljuk, van remény. Megtaláltuk ezt Jézusban, a világ megváltójában. Ő még mindig szuverén módon lecsendesíti a vihart. A tengeri vihar lecsendesítéséről elmélkedve a pápa rámutatott, hogy Jézus Isten országáról szóló példabeszédei gyakran felidézik az élet ritmusát és a természetben rejlő évszakokat.
Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza.
A szél és a tenger megdorgálásával Jézus kinyilatkoztatja életének és üdvösségének erejét, amely fölébe magasodik azoknak az erőknek, amelyekkel szemben a teremtmények elvesznek. Leó pápa kijelentette, hogy keresztényként a teremtés gondozására irányuló küldetésünket az Úr bízta ránk, hogy békét és kiengesztelődést hozzunk a bajba jutott világunkba. Halljuk a föld és a szegények kiáltását, mondta, mert ez a kiáltás elérte Isten szívét. A mi felháborodásunk az ő felháborodása, a mi munkánk az ő munkája. Az egyház ezért arra hivatott, hogy igazságot hirdessen a nemzeteknek, hogy a rosszat jóvá, az igazságtalanságot igazsággá, a kapzsiságot pedig szeretet közösségé változtassa, mivel az egyház tanúságot tesz a teremtő és a teremtmények közötti elpusztíthatatlan szövetségről. Emlékeztetett arra, hogy Assisi Szent Ferenc Isten egész teremtés iránti szeretetére összpontosított, amely mindennek életet ad. Csak a szemlélődő tekintet változtathatja meg a teremtett dolgokkal való kapcsolatunkat, és vezethet ki minket az ökológiai válságból, amelyet az Istennel, fele barátunkkal és a Földdel meglévő kapcsolatok megszakadása okoz, a bűn következményeként világított rá a Szent Atya. 14. Leó pápa utalt rá, hogy Ferenc pápa azt szerette volna, ha a Laudato Si falu egy laboratórium lenne, amelyben a teremtéssel való harmónia testesül meg, miközben új módszereket keres a természet védelmére. Befejezésül Leó pápa arra hívta a keresztényeket, hogy terjesszék a harmóniát az egész világon, Szent Ágostontól merítve ihletet.
O Signore, le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere.
Uram, műveid dicsérnek téged, hogy mi is szeressünk téged, és mi is szeretünk téged, hogy műveid dicsérhessenek téged. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. A hittani dikasztérium levelet küldött a bizánci rítusú katolikusok eperjesi érsekének. Sok lelki gyümölcs származik az állítólagos Mária jelenések helyszínéről, amelyek 1990 és 95 között történtek a kis Litmanova falu közelében. Litmanova, Hársád, Kishárs, szlovákiai falu, Kassától 110 kilométerre északnyugatra, a lengyel határ közelében. Lakossága a 90-es évek első felében közel 6000 fő, akik alapvetően görögkatolikusok és ruszin nyelvjárás szerint beszélnek. A falu az eperjesi görögkatolikus érsekséghez tartozik. Folytatódik a hittanét dikasztérium munkája. A tavaly közzétett új normáknak köszönhetően zöld utat, nihil obstátot adhatott az 1990 és 95 között a szlovákiai Zvírhegyen, Litmanovában történt állítólagos Mária jelenésekkel kapcsolatos lelki gyümölcsök értékelésére. Viktor Manuel Fernández bíboros prefektus levelét Jónás József Maximnak, az eperjesi bizánci rítusú katolikusok érsekének címezte. A főpásztor kérését elfogadva, aki a számtalan őszinte és mély gyónásra, illetve megtérésre hivatkozik, és nagyra értékeli a zarándokok által elnyert számos lelki gyümölcsöt, akik továbbra is látogatják a helyet annak ellenére, hogy az állítólagos jelenség 30 évvel ezelőtt véget ért, a dikasztérium elemezte a jelenésekhez kapcsolódó üzeneteket. Ezek értékes meghívásokat tartalmaznak a megtérésre. Engedjétek, hogy Jézus megszabadítson benneteket, és ne engedjétek, hogy az ellenségetek korlátozza a szabadságotokat, amelyért Jézus annyi vért ontott. A szűzanya boldognak mutatja be magát, és arra hív minket, hogy találjuk meg a boldogsághoz vezető igazi utat a feltétel nélküli szeretet felismerésében. Úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok. Azt akarom, hogy boldogok legyetek, de ez a világ nem fog boldoggá tenni titeket. Számos üzenet bátorítja az embereket azzal, hogy megmutatja, az evangélium útja nem bonyolult. Jézus azt akarja, hogy egyre egyszerűbbek legyetek. Az Úrban talált öröm és béke képessé tesz minket arra, hogy tanúságot tegyünk és terjesszük a békét. Az üzenetek azt is felvetik, hogy választ kell adni az Úr kezdeményezésére, és részt kell benne venni, Krisztust követve, aki szeretetből ajándékozza oda magát. Testvéreink szeretete válik válaszunk és beteljesedésünk szintézisévé. A levélben Fernández bíboros elismeri, hogy korlátozott számú üzenet tartalmaz kétértelműségeket és kevésbé világos szempontokat, de figyelembe véve azt, amit a doktrinális bizottság az esettel kapcsolatban egy 2011-es jelentésben megfogalmazott, úgy véli, hogy ezek az állítólagos látnokok belső értelmezésének tudhatók be. Ez a néhány üzenet nem beszédmódként, hanem belső élményként jelenik meg. Azok a személyek, akik megtapasztalják az üzeneteket, megpróbálják szavakba önteni azokat, amelyek azonban elkerülhetetlenül pontatlannak bizonyulnak. Ezért a főpásztort arra hívják, hogy adjon ki egy gyűjteményt, amely kizárja azt a néhány állítást, amelyek zűrzavart eredményezhetnek és megzavarhatják az egyszerű emberek hitét. A dikasztérium hangsúlyozza, hogy a nihil obstát nem jelenti az állítólagos jelenések természetfeletti hitelességének elismerését, ugyanakkor mégis lehetővé teszi a nyilvános tisztelet jóváhagyását, és azt, hogy közöljék a hívekkel, hogy ha akarják, akkor kockázat nélkül közeledhetnek ehhez a spirituális lehetőséghez. Az állítólagos jelenések 1990. augusztus 5-én kezdődtek, 3 kilométerre Litmanovától, egy kis bizánci katolikus falutól, Észak-Szlovákia hegyeiben. 3 gyermeknek jelent meg a szűzanya. A 11 éves Ivetka Korcakovának, a 12 éves Katka Cezelkovának és a 9 éves Mitko Cezelkának. A szűzanya a szeplőtelen tisztaság néven mutatkozott be nekik.
Egy háborús világban az egyház legyen az egység jele. Grech bíboros szinódusi főtitkár a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Amint arról már hírt adtunk, a szinódus főtitkársága közzétette az új dokumentumot, amely a helyi egyházaknak szolgál támpontul a Ferenc pápa által megkezdett és 14. Leó pápa által megerősített szinódusi folyamat folytatására. A pápa további két tanulmányi csoportot hozott létre a meglévők mellé. A szövegben arra buzdítanak, hogy vonják be azokat is a folyamatba, akik eddig kimaradtak, a börtönökben és a kórházakban is hallgassák meg a véleményeket. Októberben jubileumi találkozót tartanak Rómában. A szinódus főtitkársága mindenki rendelkezésére áll, hogy meghallgasson, elkísérjen, ébren tartsa a párbeszédet és az egyházak közötti kölcsönös ajándékozást. A beérkezett anyagok és kérdések alapján újabb ösztönzést és eszközöket bocsátanak majd ki, erősíti meg a bíboros főtitkár. A dokumentum első oldalain felsorolják a szinodális út jövőbeli állomásait, illetve bejelentik, hogy jubileumi találkozót tartanak a szinodális csapatoknak és a résztvevő szervezeteknek október 24-től 26-áig Rómában. Ez jó alkalom lesz a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére és az összehangolódásra. Az első fejezet értelmezési kulcsot kínál a szinodális folyamat végrehajtási szakaszához, melynek célja, hogy megújult gyakorlatokat és struktúrákat próbáljon ki azért, hogy az egyházi élet egyre inkább szinodális legyen. Ez a szakasz ugyanakkor nem tekinthető egyfajta gyakorlásnak, egy plusz feladatnak, amit Róma kért, és nem is az elvont feltevések kitalálásának ideje. Még kevésbé visszalépés, vagy a már megélt dolgok puszta ismétlése. A megvalósítási szakasz az egyházak rendes életének részét alkotja, amelyeknek képzési folyamatokat kell létrehozniuk azért, hogy az egyes egyházi valóságokban kézzelfoghatóvá tegyék a szinodális megtérést. A végrehajtási szakaszban részt vesznek nők és férfiak, a különböző karizmáknak, hivatásoknak és szolgálatoknak megfelelően, kis keresztény közösségek, vagy egyházi alapközösségek, plébániák, társulatok, mozgalmak, szerzetesek. Vagyis mindenki, mivel nem lehet szó egy szurkoló táborra korlátozott folyamatról, sőt, fontos szélesebb körben lehetőséget adni a részvételre, valamint a differenciált, kölcsönös felelősség gyakorlására az összes megkeresztelt személy esetében. Ebben az értelemben kulcsfontosságú, hogy mindazokat bevonják a szinódusi útba, akik eddig kimaradtak belőle. A különböző kulturális identitású, társadalmi helyzetű személyeket és csoportokat, főként a szegényeket és kirekesztetteket. Ugyanígy kiemelten kell meghallgatni azokat, akik részéről kétség és ellenállás mutatkozott. Az egyházakat arra szólítja a szinódus főtitkársága, hogy keressék a meghallgatás eszközeit széles körben, ne csak a plébániákon, hanem például az egyetemeken, a befogadó központokban, kórházakban és börtönökben, a digitális környezetben is. A szövegben ismételten utalnak rá, hogy a megvalósítási szakasz első számú felelőse minden helyi egyházban a megyés püspök vagy az eparchia vezetője, akinek be kell vonni a munkatársakat, papi, lelkipásztori tanács, gazdasági ügyek felelősei, és támaszkodnia kell az egyházmegyei eparhiális szinodális csoportok munkájára, akik a tanácsadási fázisban értékes szolgálatot végeztek. Hozzájárulásuk alapvető a megvalósítási szakaszban is, emeli ki a dokumentum. Ezért a már meglévő csapatokat érvényre kell juttatni, megújítani, újra aktiválni, ha felfüggesztették működésüket, esetleg integrálni, létrehozni, ha még nem léteznének. Ezekbe a csapatokba beletartoznak a különböző életkorú világi férfiak és nők, papok és diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, eltérő kultúrájú és képzésű személyek egyaránt. Meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy megfigyelőként más keresztény felekezetek vagy más vallások képviselőit is meghívják. A püspököt, amennyiben nem tagja a csoportnak, rendszeresen tájékoztatni kell a munkáról, és megfelelő időközönként találkozókon kell részt vennie. A dokumentum hosszan kifejti a szinodus főtitkárságának feladatait, melynek mindig tárt ajtókkal kell meghallgatni az igényeket, intuíciókat, javaslatokat, melyek a helyi egyházaktól érkeznek. Meg kell könnyíteni munkájukat, választ adni a tartalmakra és módozatokra vonatkozó kérdésekre. Ebben az értelemben konferenciákat, tanulmányi szemináriumokat, együtt gondolkodást segítő alkalmakat szerveznek majd. Figyelemmel kísérik a kontinentális értékelő gyűlések szervezését 2028 első negyedévében, valamint a 2028 októberében esedékes egyházi gyűlést a Vatikánban, melyek alkalmat nyújtanak az újító szinodális gyakorlatok és struktúrák tapasztalatának megosztására, melyeket végül a pápa elé terjesztenek végső értékelésre. A szinódus végrehajtási szakaszának tervezetében megvizsgálják a 2024-es szinódus záró dokumentumának felépítését és tartalmát, ezt a gazdag és organikus szöveget, amelyet lényeges széles körben megismertetni. Ajánlatos ezzel kapcsolatban képzéseket, megértést segítő alkalmakat szervezni. A dokumentumban végül kiemelnek néhány fontosabb kérdést, mint a zsinatban gyökerező egyháztani távlatot, az ökumenikus lendületet, a más vallási hagyományokkal és a társadalommal való párbeszéd nézőpontját. Figyelembe véve, hogy az egyház egészének együtt kell haladnia, a tervezet felhívja a helyi egyházak figyelmét, hogy osszák meg egymással az egyes területeken végzett lépéseket. Ezek között kiemelten olyan felelősséggel járó és vezetői szerepekhez való tényleges hozzáférés biztosítását világi és szerzetes férfiak és nők számára, melyek nem igénylik a papság szentségét. Általában véve nem ajánlatos a szinodális módszert a találkozók technikai kezelésére redukálni. Inkább spirituális és egyházi tapasztalatként kell megélni azt, amelynek révén egyházi létünk megújulását erősítjük. A metodológiai útmutatásokat különféle folyamatokra kell bontani, megkülönböztetés, kormányzás, meghallgatás, képzés és így tovább, melyek bár különböző célokat szolgálnak, mégis közös bennük a szinodális stílusú lebonyolítás. A szinódusi tervezet záró része arra hívja az egyházat, hogy bizalommal tekintsen a következő évek folyamatára, a szinodális csapatok jubileumával kezdve. A Szent Kapu felé való zarándoklat legyen a kölcsönös ajándékozás pillanata, és a remény ünneplése, amely nem csal meg.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormányzat szeretné megszólítani a magyar diaszpóra tagjait világszerte, a fiatalokat, hogy épüljenek azok a kapcsolatok, amelyek erős megtartó erővel bírnak a nemzet számára. Közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Az államtitkár a Kárpát-medencei nyári egyetem megnyitóján kifejtette, mindent egybevetve talán 20-30 ezret is elérheti azon magyar hallgatók száma, akik az ország határain kívül felsőoktatásban részesülnek a szomszédos államok területén. Elmondta, a programban résztvevők számát szeretnék majd bővíteni, megszólítván azokat is, akik esetleg még nem is tudnak erről a lehetőségről. De ez egy remek kezdet és szép hagyomány, aminek még egyszer köszönöm, hogy az ELTE jelenlegi vezetése folytatója volt és éltetője, jelentette ki. Egyhangulag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa júniusban, olvasható jegybank honlapján közzétett rövidített jegyzőkönyvben. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, írták. A június 24-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,5% maradt. Országszerte 260 helyszínen avatkoznak be a vízhiány enyhítése érdekében, és segítik csökkenteni a klímaváltozás káros következményeit, jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Lakiteleki szivattyútelepen. Hubai Imre a vízhiány elleni védekezésről, az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásáról szólva arról számolt be, hogy a 4,7 milliárd forint rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi, hogy Magyarországon minél több vizet tudjanak megtartani a tájban, minél több vizet tudjanak juttatni ökológiai vízpótlás céljára, illetve fel tudják tölteni a víztárolásra alkalmas és akár már évek vagy évtizedek óta kihasználatlanul álló tereket. Az államtitkár elmondta, Magyarország kormánya érzékelte a rendkívüli aszály okozta vízveszteség problémáját. Éppen ezért idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a gazdálkodóknak. Ezt a kormányzat átvállalta, és a központi költségvetésből fedezi a gazdálkodók helyett, tette hozzá. A július 7-i 8-ai viharkárokkal kapcsolatban július 9-én reggelig több mint 5700 kárbejelentés érkezett az egyik biztosítóhoz, amelynek szakértői úgy becsülik, a viharkárok által okozott kár nagysága eléri a 850 millió forintot, közölte a biztosító a távirati irodával. A tájékoztató szerint még mindig érkeznek viharkár bejelentések. A feldolgozásuk folyamatos, előzetes adatok alapján a biztosító társaság a 10 000-et is meghaladó bejelentésre számít. A közleményben ismertetik, hogy a már feldolgozott bejelentések alapján eddig Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Pest vármegye a leginkább érintett térség, de az ország teljes területéről érkeznek bejelentések. A bejelentett károk a veszélynemek széles palettáját lefedik, a listán kidőlt fa, felhőszakadás miatti elöntés, tetőfedés sérülése, beázás is szerepel. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Többfelé valószínű zápor, elszórtan zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati északi szél, csak a Miskolc-Békéscsaba vonalban lehet mérsékeltebb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. De az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Yeah.
Megköszöntő. Reggeli magazin.
Most a névnaposokat köszöntjük, ők pedig a mai napon az Amáliák. Nevük germán eredetű, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, de jelentheti azt is, hogy védelem. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Amália nevű rokonaiknak vagy ismerőseiknek.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek. Igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz.
Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál.
Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már annál, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek. Milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barát sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek. Igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek. Milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek,
ég s víz között, a vezérhajó útra kész.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nem fértek el, van már elég tengerész.
Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt.
Álomvilág, néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felfedeztük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria,
Santa Maria.
Eljött a nap, lázas minden gondolat.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt.
A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felvedek.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket, július 10-e van. A mai napon született 1799-ben Ábel Lehotán, a magyar állattan megalapítója Petényi Salamon János. Evangélikus lelkészi pályára készült, és egy ideig Bécsben teológiát hallgatott. Itt ébredt fel érdeklődése a természetvizsgálat iránt, s a kor neves tudósainak körében számos gyűjtőkiránduláson vett részt. Ezeket az utakat azután egy török határvidéki, immár önálló tanulmányúttal koronázta meg. Időközben kitanulta a preparátori mesterséget, ami később kenyérkereső foglalkozása lett. Eleinte nem akarta a lelkészi vagy tanári hivatással járó kötöttségeket vállalni, hogy gyűjtő és megfigyelő munkáját folytathassa, ezért inkább erdőőrnek állt. Néhány évet azután mégis a cinkotai parókián töltött lelkészként, majd ismét a természet vizsgálatával foglalkozott, ezúttal Podmanicki János báró anyagi támogatásával. 1834-ben nyerte el az igazán neki való állatkonzerválói állást a Nemzeti Múzeumban. Emellett ki is tartott haláláig. Felfedező útjain szinte évente feltárta az ország egy-egy vidékének állatvilágát. Eredményeit főként Brém folyóiratában, az Ízisben tette közzé. Figyelme vizsgálódásai kiterjedtek az állatok anatómiájára, életmódjára, viselkedésére. Foglalkozott halkutatással és paleontológiával is. Ornitológiai tárgyú kézirata azért nem jelenhetett meg életében, mivel ő ragaszkodott a magyar nyelvű kiadáshoz, ezt pedig a Bach korszak alatt nem engedélyezték. Az értékes munka azután elkallódott, néhány lapjára éppen Hermann Otto bukkant rá egy utcai árusnál, aki csomagoló papírként használta. És szintén július 10-én született 1869-ben Pesten Kandó Kálmán gépészmérnök, a vasútvillamosítás úttörője. Oklevelét a Budapesti Műegyetemen szerezte. Gyakorlati működését Párizsban kezdte, majd hazatérve a Ganzgyár szolgálatába állt, ahol rövidesen a villamossági szerkesztési osztály vezetője lett. Bevezette az indukciós motorok gyártását és megkezdte azok vasúti vontatás céljaira való alkalmazását. 1896-ban megépítette az első háromfázisú közúti villamosvasutat és Többőbányavasutat villamosított. A szerzett tapasztalatok alapján építette az első váltakozó áramú nagyvasúti villamosvonalat, az úgynevezett Valtellina vasutat, amely első ízben bizonyította be a villamosvontatás fölényét a gőzüzem felett. A Valtellina vasút üzemi eredményei alapján az olasz kormány mozdonygyárat létesített Kandó mozdonyok gyártására. 1950 több magyar munkatársával együtt a vállalat szolgálatába állt, s itt működött Olaszország hadba lépéséig. 17-ben ismét a GANSZ kötelékébe lépett, először műszaki igazgatóként, majd vezérigazgató lett, és megkezdte második vasútvillamosítási rendszerének, a fázisváltós rendszernek a kidolgozását, mely lehetővé tette a közhasználatú erőművek 50 periódusú áramának a vasúti vontatásban való közvetlen felhasználását. Az új rendszert a nyugati pályaudvar alag közti fővonal szakaszon próbálták ki. Közben egyenáramú gyorsvonati mozdonyt épített a Párizs-Orlán közötti vasút számára, s hosszabb időt töltött az USA-ban a Westinghouse cég tanácsadójaként. A fázisváltós próbamozdony üzemi eredményei alapján határozta el a MÁV a Budapest-Hegyeshalom közötti fővonal villamosítását, ehhez tervezte Kandó a róla elnevezett villamosmozdonyt. Sem a villamosítás befejezését, sem mozdonyainak üzembeállítását nem érte meg. Kandó Kálmán 31-ben hunyt el. És szintén július 10-én született 1873-ban Miskolcon Latabár Endre, a 19. századi magyar színi pedagógia egyik első és legnagyobb hatású alakja. A Debreceni Jogakadémián tanult, de tanulmányait abba hagyta, és 1831-ben színésznek állt, s főleg operák tenor szerepeiben aratott sikert. 1842-ben önálló társulatot alapított, kisebb megszakításokkal 31 éven át volt igazgató. Az ő nevéhez fűződik az 1849 utáni vidéki színházi élet fellendítése. Számos városban aratott sikert, prózát, operát, operettet is játszó együttese az egyik legerősebb vidéki társulat volt. Híres színészek egész sora játszott nála, így Paulai Ede és Újházi Ede is. Sokoldalúságát bizonyította, hogy volt karnagy, komponált zenét és néhány operettet, operát magyar nyelvre fordított és színpadra alkalmazott. A legnevesebb magyar színész diasztia első tagja volt. Dédunokái a 20. század kiváló táncos-komikus testvérpárja Árpád és Kálmán. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Este felé már szűk az óvám, mint a sötét úgy támad rám.
valami erő, csak menni, de bárhová. Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Én akkor se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég, jég dupla viszkivel, két dúz is egy helyen, ennyi a társaság miatt, igen. Hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füsthez lárma is jár, az ongorán kezénél összegyűli pár pohár. Egy szőke beáll a pult mögé, nevet rám, mintha sejtenék. Hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Én akkor se hívlak a darab,